90,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar kormány a Hungary House programon keresztül 100 000 eurós gyorssegélyt nyújt a libanoni belső menekültek ellátásához, jelentette be Azbej Trisztán. Az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár a Facebook oldalán elmondta, aggodalommal figyelik a közel-keleti eszkalációt, amely egyre inkább kiterjed Libanon déli részére. Az izraeli hadsereg és a hivatalos iráni sajtó is megerősítette, hogy Irán rakétatámadást indított Izrael ellen. Több mint 200 rakétát lőhettek ki a zsidó államra még kedd este. Ez egyértelmű jele annak, hogy megkezdődött az eszkaláció a közel-keleten. A támadás hírére pánikbe estek a tőzsdei kereskedők. Felszökött az olajára, estek a részvények, az arany árfolyama pedig mindenkori rekordját ostromolta. A globális hangulat elromlott, az amerikai tőzsdék 1,5%-os mínuszban zártak még kedden, írják az Index összefoglalójában. Ahogy a geopolitikai konfliktusok elmérgesedésénél megszokhattuk, a dollár most is erősödésnek indult, a feltörekvő devizák, mint a forint pedig, ahogy a pénzügyi szakemberek fogalmaznak, hátraarcot vettek. Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT senior elemzője azt mondta, az euró 400 forint fölé drágulhat. Válaszcsapást helyezett kilátásba az Izrael tért iráni rakétatámadása Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és kudarcnak ítélte azt. Ugyanakkor Irán is figyelmeztette Izraelt, hogy tartózkodjon megtorló csapástól, mert súlyosabb válaszlépésre számíthat. Közben Izrael Libanon fővárosát Beirutot támadta, legalább 5 támadást intézett a város déli külvárosi részén a Hezbollahhoz tartozó katonai célpontokra. Izrael külügyminisztere bejelentette, hogy a zsidó állam nem kívánatos személyé nyilvánította az ENSZ főtitkárát. Az ok, hogy Antonio Guterres nem ítélte el egyértelműen Irán előző napi Izrael elleni súlyos rakétatámadását, és ezért a portugál politikus nem léphet be az országba. Orbán Viktor a zsidó újév alkalmából levélben köszöntötte a hazai zsidó szervezetek vezetőit és a magyar zsidó közösség tagjait, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. Ezekben a napokban a világ rengeteg pontján kívánnak egymásnak jó és édes esztendőt a zsidó közösségek tagjai. Magyarország büszke arra, hogy egy olyan nyugodt és biztonságos szigetét képezi a földgolyónak, ahol ez a kívánság a legnagyobb természetességgel kimondható, írta a kormányfő. Magyarország elutasítja a háborús eszkaláció veszélyével járó újabb Európai Uniós javaslatot, amelynek értelmében a közösség katonai tanácsadókat vezényelne Ukrajnába a kiképzőművelet koordinálására, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter megismételte, mi a béke pártján állunk. Az Európában tapasztalható folyamatokkal ellentétben Magyarországon 2010 óta kevesebb, mint a felére csökkent az elkövetett bűncselekmények száma, mondta el Rétvári Bence, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 10 évvel ezelőtti létrehozása alkalmából. A 2010-es kormányalakítás idején 447 000 bűncselekmény elkövetését regisztrálták a hatóságok, ez mostanára radikális mértékben 178 000-re csökkent, ami kevesebb, mint a fele a korábbi adatoknak, ismertette a belügyminisztérium államtitkára. A rendvédelemre fordított forrásokat 449 milliárdról 1309 milliárd forintra emelték. Az idősekről való gondoskodás, a generáció közötti együttműködés támogatása a magyar családpolitika kiemelt része, mondta el a családokért felelős államtitkár egy nemzetközi demenciával foglalkozó budapesti konferencián. Kont Zsófia felhívta a figyelmet arra, a világon egyedülálló a gondosóra program, amelyben már 650 000 65 év feletti idős ember kapcsolódott be. Végül az időjárásról, borult lesz az ég a folytatásban, és szinte országszerte kell esőre számítani, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban majd 10-11 fok körül alakul, és aztán napközben is csupán pár fokkal lesz melegebb, híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa, szégyenkezve kérünk bocsánatot azoktól, akiket megsebeztek bűneink. A pápa a szentmisével nyitotta meg a szinódusi közgyűlést a Szent Péter téren. A Szent Atya október 7-ére ima és bőjt napot hirdetett meg a békéért. A hűséges maradás jegyében a 100 éves Szőnyi Zsuzsa köszöntése, Páter Vértesajai László jegyzete.
Ferenc pápa a szinódust előkészítő bűnbánati liturgián. Szégyenkezve kérünk bocsánatot azoktól, akiket megsebeztek bűneink. Október 1-én, kedden délután Ferenc pápa vezette a Szent Péter bazilikában azt a bűnbánati szertartást, amely lezárta a szinódusra felkészítő lelki gyakorlatot. 7 bíboros felolvasta a bocsánat kéréseket a különböző bűnökért, mint a szexuális vagy hatalommal való visszaélések, a migránsokkal szembeni közöny, a béke, a nők, az őslakosok elleni bűnök, a tanítás mások ellen való felhasználása, a meg nem hallgatás. A bazilikában 3 áldozat tett tanúságot, egyikük papi erőszak, a másik migráció, a harmadik a szíriai háború áldozata. Egy perces csönd előzte meg Ferenc pápa beszédét, aki lila miseruhában, lehajtott fejjel, elhaló hangon szólt a megsebzett emberiség fájdalmáról Istennek.
Noi siamo qui mendicanti, mendicanti della misericordia del Padre.
Mi itt az Atya irgalmasságának koldusai vagyunk. Az egyház mindig a lélekben szegények és a bocsánatot kereső bűnösök egyháza, nem csak az igazaké és a szenteké. Senki nem menekül meg egyedül, de ugyanígy igaz, hogy egy ember bűne sokakra van kihatással. Ahogy minden összefügg a jóban, úgy a rosszban is. Csak akkor válhatunk szinodális egyházzá, ha meggyógyítjuk a beteg kapcsolatokat. Akkor nyerhetjük vissza a hitelességet a küldetésben, és gyógyíthatjuk a sebeket, ha meggyónjuk az elkövetett bűnöket. A Lukács evangéliumából felolvasott szakasz a farizeus és a vámszedő viselkedését állítja szembe. Ne legyünk olyanok, mint a farizeus, aki elvileg imádkozik, valójában azonban önmagát ünnepli, ellenben a vámszedő sír és bánja bűneit. Mi most olyanok vagyunk, mint a vámszedő, lesütjük a szemünket és szégyenkezünk bűneink miatt. Maradjunk hátra vele együtt, szabadítsuk föl magunkban a helyet, amelyet a beképzeltség, az álszentség és a gőg foglalt el. Mi is, püspökök, papok, szerzetesek, szerzetesnők, nem hívhatjuk segítségül Isten nevét anélkül, hogy bocsánatot kérnénk testvéreinktől, a földtől és minden teremtménytől, mondta a pápa.
Cominciamo questa tappa del sino. E come potremmo essere chiesa sinodale senza riconciliazione?
Szerdán megkezdődik a szinódus új szakasza. Hogyan lehetnénk szinodális egyház kiengesztelődés nélkül? A rosszal és az ártatlanok szenvedésével szemben azt kérdezzük, hol vagy, Uram? de a kérdést magunknak kell feltennünk, és elgondolkodni saját felelősségünkön, amikor nem tudjuk megállítani jóval a rosszat. Nem várhatjuk el, hogy megoldjuk a konfliktusokat, ha tápláljuk az erőszakot, ami egyre kegyetlenebbé válik. Nem szabadulhatunk meg mások fájdalma, halála árán. Hogyan követhetjük a boldogságot testvéreink boldogtalansága árán? Sorolta az elgondolkodtató kérdéseket Ferenc pápa. Ez a gyónás alkalom arra, hogy visszaállítsuk az egyházba vetett bizalmat, amit hibáink és bűneink széttörtek, és elkezdjük begyógyítani a sebeket, melyek ma is véreznek, megszakítva a gonoszság láncait. Ferenc pápa szavait csönd követte, majd mindenki felállt és lehajtotta a fejét. Ekkor a pápa a záróimádsággal újra bocsánatot kért Istentől. Segíts helyreállítani arcodat, amelyet eltorzítottunk hűtlenségünkkel. Bocsánatot kérünk, szégyenkezve attól, akit megsebeztek bűneink.
Tutti siamo peccatori, ma tutti abbiamo la speranza nel tuo amore, Signore. Amen.
Mind bocsánatot kérünk, mind bűnösök vagyunk, de mind remélünk a te szeretetedben, Uram.
A pápa a Szent Misével nyitotta meg a szinódusi közgyűlést a Szent Péter téren. Ferenc pápa a püspöki szinódus 16. közgyűlése második ülésszakának ünnepélyes megnyitására a Szent Péter téren tartott kedd délelőtti Szent Misén elmondott homíliájában a párbeszédhez szükséges nyitott szívek és a Szentlélekből fakadó harmónia fontosságát hangsúlyozta.
La voce, il rifugio e il bambino.
Ferenc pápa a szinódusi közgyűlés nyitó szentmiséjén mondott homíliájában a hang, a menedék és a gyermek kifejezésekre összpontosított. A Szent Őrangyalok ünnepén október 2-án tartott emlékedésében felidézte Isten parancsát, hogy hallgassunk az általa küldött angyal szavára. Miközben az egyház tovább halad a szinódusi úton, a pápa homíliájában rámutatott: az Úr kezünkbe helyezi egy nagy nép történelmét, álmait és reményeit. Az egyház elterjedt az egész világon. Arra kérte a szinódus résztvevőit, hogy törekedjenek megérteni azt az utat, amelyet követnünk kell, hogy elérjük azt a célt, amelyet az Úr kíván számunkra. Ahhoz, hogy elhárítsuk az akadályokat a Szentlélek harmóniája elől, nyitottnak kell lennünk mindenki hozzájárulására, hogy meghalljuk Isten hangját, folytatta a pápa.
E questo è un simbolo di ciò che Dio fa per noi, ma è anche un modello da seguire, in particolare in questo momento assembleare.
A menedék fogalmával kapcsolatban Ferenc pápa kiemelte, hogy az Isten angyalának védelmező szárnyai szimbólumává válnak annak, amit Isten tesz értünk, és egyben követendő modellé is. Mindegyikünk ajándéka nagy gazdagság az egész egyház számára, ugyanakkor készen kell állnunk arra, hogy kinyújtsuk egymás felé kezünket, üdvözlő ölelést és menedék helyet kínálva egymásnak. Minél jobban felismerjük, hogy olyan barátok vesznek körül minket, akik szeretnek, tisztelnek és becsülnek bennünket, továbbá akik meg akarják hallgatni a mondanivalónkat, annál inkább szabadnak érezzük magunkat spontán és nyíltan kifejezni magunkat.
Il bambino. E Gesù stesso nel Vangelo a metterlo nel mezzo, a mostrarlo ai discepoli, invitandoli a convertirsi e a farsi piccoli come lui.
Végül a Szentatya a gyermek képére utalt, mint akit Jézus a tanítványok elé állított, arra hívva őket, hogy térjenek meg és legyenek olyan kicsinyek, mint ő. A mennyország legnagyobbjainak paradoxona az, hogy aki kicsivé válik, akár egy gyerek, alapvetően fontos számunkra, mondta a pápa. Bár a szinódus szükségszerűen nagy és fontos kérdésekkel foglalkozik, éppen ezért nem szabad szem elől tévesztenünk a gyermeket, akit Jézus továbbra is üléseink és munkaasztalaink középpontjába helyez.
Fratelli e sorelle, riprendiamo questo cammino ecclesiale con uno sguardo rivolto al mondo, perché la comunità cristiana è sempre a servizio dell'umanità per annunciare a tutti la gioia del Vangelo.
Testvéreim, mondta befejezésül Ferenc pápa, kezdjük meg újra ezt az egyházi utat egyik szemünkkel a világra tekintve, mert a keresztény közösség mindig az emberiség szolgálatában áll, hogy mindenkinek hirdesse az evangélium örömét. Végül pedig bejelentette azon szándékát, hogy szombaton nyilvános rózsafűzér imát vezet, hogy könyörögjenek Szűz Máriához a béke ajándékáért. Ferenc pápa a világ békéért vasárnapra ima és böjtnapot hirdetett meg, arra kérve a híveket, hogy folytassák az együttjárást, hallgassák meg az Urat, és engedjék meg maguknak, hogy a lélek fuvallata vezesse őket. A pápa október 7-ére ima és böjtnapot hirdetett meg a békéért.
Ora della nostra storia, mentre i venti della guerra e dei fuochi della violenza continuano a sconvolgere interi popoli e nazioni.
Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy történelmünket drámai órájában, miközben a háború szele és az erőszak tüze továbbra is népeket és nemzeteket pusztít, a keresztény közösség emlékezzen arra a hivatására, hogy álljon az emberiség szolgálatába. Ferenc pápa ima és böjt napra szólított fel a békéért október 7-én, az Izrael és a Hamas közötti háború kitörésének egyéves évfordulóján. Történelmünk e drámai órájában, mondta a pápa, miközben a háború szele és az erőszak tüze továbbra is népeket és nemzeteket pusztít, a keresztény közösség emlékezzen arra a hivatására, hogy álljon az emberiség szolgálatában. Ferenc pápa a szinódusi közgyűlés második ülésszakának megnyitó szentmiséje végén szólt erről a kezdeményezéséről a Szent Péter téren. Minden szinódusi tagot meghívott, hogy az évforduló előtti napon, október 6-án kísérjék el a Santa Maria Maggiore bazilikába, ahol szívből jövő könyörgéssel fordul a szűzanyához a béke érdekében. Járjunk együtt, buzdított a pápa, hallgassunk az Úrra, és a lélek fuvallata vezessen minket. A böjt és a háborús övezetekért szóló imádság napjainak meghirdetése folyamatosan jellemzi Ferenc pápa szolgálatát. Nem telt el 6 hónap megválasztása után, 2013. szeptember 7-én a pápa több ezer embert hívott össze a Szent Péter térre, hogy imádkozzanak a szíriai békéért. 2017-ben imára és böjtre szólított fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Dél-Szudánban. 2020-ban a beiruti kikötői robbantás után ugyanezt sürgette Libanon esetében is. 2021-ben imára és böjtre hívott Afganisztánban, a következő évben pedig egy megrendítő szertartás keretében a Szent Péter Bazilikában Ukrajnát és Oroszországot Mária szeplőtelen szívének szentelte.
A hűséges maradás jegyében a 100 éves Szőnyi Zsuzsa köszöntése. 100 éve, 1924-ben lépett az élet országútjára, 10 éve immár fényes mennyei ösvényen lépdel. 1924-ben születik Kodály Zoltán székelyfonója, George Gershwin Rhapsody in Blue-ja, ebben az évben tartják a 8. olimpiai játékokat Párizsban, Raimund lengyel író ekkor kapja az év irodalmi Nobel-díját a Parasztok regényciklusával, és Magyarország lassan kezdi összeszedni magát a vesztes háború és a még veszteségesebb diktátum után. Ebben az évben, október 2-án, a Szent Őrzi Angyalok ünnepén lát napvilágot Zsuzsa, de már viszik is haza Budapestről a Zebegényi oltalomba, ahol megtanulja a világot egy dunamenti szegény kisfalu milliójében. Ebben segítik az őrzi angyalok, és köztül Zsuzsa a sajátjára támaszkodik. Érzi, hogy az oltalom alapja valami magasabb rendelés, ezért odabízza magát, ráhagyatkozik. Aki mellette áll, Jézus szavai szerint látja az ő atyának arcát. És ez elég neki. Nézem a képet, amelyet eredetiben római lakása szalonjában tartott, jobbra a bejárat mellett. 3-4 évesen festi meg az apja, aki nagyon kérlelte, hogy maradjon nyugodtan, és közben mesélt neki. A széken Zsuzsa 2 kezével az ülésbe kapaszkodik, lába fegyelmezetten a földön, de mégis a szemei tartják meg őt. Ahogy tekintete az apjára szegeződik, abban eltökéltség van. látja az apja arcát, magán érzi a tekintetét, lám tekintetre méltatták őt is, miként Jézus anyját. Mindig volt neki, akire föltekintsen, és ez elég volt neki. Ebben az oltalomban nő fel, és marad mindig, legbelülről, megoltalmazott. Ezt az úti készséget, őrangyal a szárnyai alatt, senki nem veheti el tőle, ezért marad mindig szabad, hogy útra keljen. Matyival, férjével, egy életre, aztán együtt többször a szabadság felé. Úgy látszik, őrangyala maga is mediterrán lélek, mert ők férjével nem a nyelvileg jobban ismert frankon, valahogy a piktorok hazája felé fordulnak, hanem délnek, és vesznek szállást 49-ben Rómában, hogy majd 60 éven át ott eresszenek gyökeret Talián talajban. Élete kétharmadát ott tölti, és jó ízű lényének a titka éppen ez a gyökeres megkapaszkodás, ott lét, igazi jelenlét. Soha nem gondolt pénztárcája vastagságára, lakása négyzetmétereire, hanem csak arra, hogy ahol van, otthon legyen. És ez elég volt neki. Zsuzsa soha nem volt kozmopolita. Mindenütt magyar marad, de mellette római lány. Már kész a fészkük, amikor az első Cinquecento kiskocsijukkal, tetején a fölszíjazott bőröndökkel nyakukba veszik a világot, és irány Franciaország, tekergő szerpentineken föl s le, kisvárosok főterén kötelező megállókkal, persze először az ottani magyar barátok és rajtuk keresztül sok új ismerős felé, akik többnyire előbb-utóbb visszaköszönnek római otthonukban. És ez elég volt neki. Táguló világ az övé, oly óriási család, mint talán Zebegényben, ahol mindenki ráköszönt mindenkire. Ebben is első volt, ahogy fölvette a kagylót, ahogy beleszólt a kaputelefonba, gyere, gyere csak! Mondta ezt még az ismeretlennek is nem egyszer, a kattanás után kérdőjelel a szemében, ez ki volt? Majd kiderül, majd meglátom, és mindig hagyott helyet az újnak. A meglepetésekben is mindig számíthatott őrző angyalára. Ez sohasem volt tudatos, csak költöző madarak tévedhetetlen orientációja, egy szinte vele született bizonyosság, hogy ráhagyatkozzon. És ez persze elég volt neki. Tudom, bizonyossággal tudom, hogy Zsuzsa időről időre összerakta az arcokat, neveket, eseményeket, és azok helyükre kerültek az ő tág koordináta rendszerében. Vele lehetett mindenki, aki nem volt ellene, miként a tágasabb Jézusi mérce. Nem kellett vele szükségképpen egyetérteni, hagyta lenni a dolgokat, de ha összeférhetetlenséget érzett, lényeges dologban, akkor az kiérződött belőle. Így pulzált az ő tág terüköre egy bizony csendben, maguktól, kiperegtek onnét a nem odavalók. Ritkán, de ha kellett, tudott templom tisztogató keménységű lenni, és akkor ki is tartott benne, megmaradt a szilárd alapokon, kerül mibe kerül. Akik végig kísérték az életét, könnyen észrevehették vitorlája vásznában az eredetiséget jelentő királynői vörös szálat, mert a neki kímért 9 évtizedben, 24-től 14-ig szakadatlan ez a szál, mint az írása, folyondár kaligráfia. És ez elég volt neki. Elég volt azt tudni, hogy szeriden rásimul az ebegényi dombokra, hogy örökké apjára és rajta túl az atyára szegezi a tekintetét, és hogy neki itt Rómában mindössze egyetlen kulcsa van, amivel csak nyitni lehetett. Ma is mosolyog, mert tudja, hogy az az egy is elég. 10 éve, 2014. március 16-án odafönn elővettek egy kulcsot. Megnyílt az ajtó, ő a nevét hallotta, és elindultak. Zsuzsa és az ő angyala.
Páter Virtas Ajai László jegyzetét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péter Nélésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival a barátság fontosságáról beszélget.
Lukács evangéliumában van egy kis történet két nő barátságáról, két asszony találkozásáról. Ez Mária és Erzsébet története. Ez egy nagyon ismert történet. Ugye, amikor a Mária várandós a kis Jézussal, akkor elindul egy idősebb nő rokonához látogatóba. És barátként segíti ott egymást ez a két asszony. Mit gondoltok, hogy mi az, ami összeköti ezt a két asszonyt? Mi lehet az, ami közös bennük?
Például a közös hit. Szerintem a hit nagyon sokat számít, ha már az említett világnézetről van szó.
Mellett az, hogy mind a ketten várandósak voltak, és hasonló cipőbe jártak, tehát sokkal jobban elismerték egymásnak az értékrendjét, és jobban meg tudták érteni egymást.
És ugye érdekes dolog itt a két asszony hite is, hiszen Mária, ő egy nem várt gyermeket fogadott el a hit útján. Még Zakariás, Erzsébet férje, ugye az ő története az, hogy ő meg nem nagyon hitte el az Úr ígéretét, amikor a Szentlélektől kapott egy váratlan ígéretet az Úrtól, hogy a feleségeinek kisbabája lesz, és ő ezt nem nagyon hitte el. És mégis milyen érdekes ez a két asszony története összekapcsolódik, hogy az egyik gyermek hitben született, a másik egy kicsit kételkedés útján, de hogy Isten tervei, ugye ha elhisszük, ha nem, az ő akarata az olyan erős, hogy megvalósul, és valóságá válik. No, hogyan támogatják egymást ezek az asszonyok? Ugye mondtuk, hogy a barátság az erős támasz, és vigasz. Ez az ő történetükben hogy valósul meg?
Mivel nagyon hasonló élethelyzetben vannak, ezért nagyon meg tudják érteni egymásnak a helyzetét, és lehet, hogy más úgy nem is tudott volna nekik segíteni és támaszt nyújtani, mint egymásnak, mivel ebbe mondhatni így ketten voltak benne, mert nagyon egyszerre történt meg velük ez az esemény, és ezáltal támogatni tudták egymást segíteni végig ezen a úton, mondhatni. És így volt mindkettőjüknek egy ember, akivel igazán meg tudták beszélni a problémáikat akár, vagy a boldogságukat.
Mi lehetett az, amit meg a kis Mária, vagy egy fiatal lány volt, tanulhatott ott az Erzsébet háztartásában?
Jobban megismerhette szerintem a tiszteletnek a fogalmát, hisz Erzsébetékről az tudni lehetett, hogy ők egy jóval könnyebb anyagi helyzetben voltak, és ezáltal sokkal több problémáikat könnyebben meg tudták oldani. Viszont ettől függetlenül szerintem Erzsébet tisztelte Máriában azt, hogy hiába, hogy ők nincsenek olyan körülmények között, mégis mindent megtesz a gyermekéért, és ugyanúgy vigyáz rá.
No, én még arra gondoltam, hogy igen, ez nagyon szép, ahogy a Bianca mondta, hogy ez a kölcsönös tisztelet a két asszony között, és ahogy az Erzsébet, a Máriát befogadta a házába. Azért abban a korban ez lehet, hogy kicsit olyan, na, a szomszédok megszólták, hogy hát ez a Mária itt még nincs is férnél, nem is rendes asszony, aztán ide jön itt, mit keres itt? És, és az Erzsébet olyan szeretettel fogadta őt a házába. No, azt is tudjuk, hogy a két nő között jelentős életkorbeli különbség volt. Mit gondoltok, hogy az, hogy nem egyidősek voltak, vajon akadályozta őket a barátságban?
Én nem gondolnám, mert annak ellenére, hogy nem egyidősek voltak, és tényleg jelentősen más életszakaszban és életkorban voltak, Erzsébet, mivel nagyobb élettapasztalattal rendelkezett, ezért lehetséges, hogy tudott esetleg tanácsot adni bizonyos helyzetekben Máriának. Ugyebár Mária az inkább gyakorlatban segített neki, gondolok ez alatt arra, hogy segített neki vezetni a háztartást, mikor is ugye Erzsébet várandós volt. Lehet, hogy Erzsébet ennek a mentális per lelki vonulatát adta az egésznek, hogy esetleg Mária kétségeit illetően tudott neki tanácsot adni. Többször előfordul az életben, hogy esetleg a legjobb tanácsokat a felnőtt ismerőseinktől kapjuk. Szóval ez a mai, sőt az én helyzetemben is sokszor előfordult már, hogy tőlem idősebb emberekkel értettem meg magamat a legjobban. Szóval ez szerintem közre játszott benne, és nem okozott akadályt.
Igen. Ebben a történetben nagyon szép ez a kölcsönösség. Számomra az is olyan szép, ahogy az Erzsébet felismeri Máriában a megváltó édesanyját. És emiatt ez úgy szövegszerűen benne is van, azt írja az evangélium, hogy Erzsébet mondja ezt Máriának, hogy boldog, aki hit annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Itt nem csak azról van szó, hogy a megváltó születésében hit Mária, meg hit Erzsébet, hanem amit, ahogy az előbb beszéltük, hogy ahogy a Mária hitte az Úr szavában, hogy gyermeke született, ugye, és Erzsébet meg ebben magába is ment a történetben, hogy ők meg annyira el se hitték, hogy nekik még lehet gyermekük. Hogy nem csak elismerte, meg felismerte ezt az Erzsébet Máriában, hanem ami számomra egy egész titokzatos dolog, hogy tudott együtt örülni vele. Ugye ez milyen szép dolog. Mert hogy vajon nem volt-e féltékeny, vagy irigy Erzsébet Máriára? Hiszen Erzsébet ugye már régóta várt gyermekáldása, Mária pedig még nem is gondolt rá. Ez azért asszonyok között, ez még nem voltok abban az élethelyzetben, de ez mindig nagy irigység forrása, hogy az egy borzasztó nagy fájdalom, ha valakinek nem lehet gyermeke, és nagyon szívszorító, amikor egy olyan asszonnyal van barátságban, akinek meg hip-hop kis babája lesz, meg szép családja van. És ugye Mária meg nem is gondolt rá, ő igazából tényleg így véletlenül kapta ezt a gyermeket. Aztán azt is mondhatjuk, ugye, hogy Erzsébet az, aki a társadalmi helyzeténél fogva igazából megérdemelte volna, hogy a megváltó édesanyja legyen. Hiszen az evangélium azt írja Zakariásról, a férjéről, meg róla, hogy ők mindketten igazak voltak Isten előtt, szentül éltek, az Úr parancsai és rendelkezései szerint. Tudjuk, hogy Zakariás pap volt. Hogy mégiscsak egy ilyen szép, szent környezetbe illett volna, nem egy új királynak a születése, egy megváltónak a születése, és ehhez képest hát Mária meg egy egyszerű fiatal lány volt, ráadásul az ország szegényebb részéről. Mit gondoltok, hogy irigykedett Erzsébet Máriára?
Véleményem szerint azért valamilyen szinten megvolt az oka, hogy irigykedjen, de ahogy említettük, nekik jó viszonyok volt, tisztelték egymást, és együtt örültek, úgyhogy szerintem nem.
Igen, biztos beszéltek róla, de az evangélium szövege olyan mérhetetlen örömről beszélt, ugye azt írják, hogy az Erzsébet szíve alatt felújongott a magzat örömében, és hát valóban az örömüket nem csak a gyermek iránti várakozás iránt volt nagy, hanem hát, hogy a megváltó fog érkezni, az, akit évszázadok, évezredek óta vártak már Izraelben. No, látjuk hát, hogy a Mária és az Erzsébet barátságában is megvannak azok az elemek, amelyek összekötik az igaz barátokat. A közös értékrend, a hit, az önzetlen segítség, a másik elfogadása, befogadása, az önzetlenség, a közös titok és a bizalom, és az őszinte öröm a másik sikerének. Ugye a barátunk nem irigyek és nem féltékenyek egymásra. Mária és Erzsébet története egy segítő gesztussal indult. Ugye, ahogy mondtuk, Mária ellátogat Erzsébethez azért, hogy a segítségére legyen. Na, mit gondoltok, hogy vajon több-e a barátság kölcsönös segítségnyújtásnál?
Szerintem nem, pláne az ő esetükben, mert Erzsébetet úgy is lehet látni, mint Máriának egy tanító, segítő alak az életében, mert ugye a korkülönbségből is adódóan neki sokkal nagyobb élettapasztalata volt, míg Mária ugye nagyon fiatal volt. Ezáltal szerintem ő egy, mint tanárként is ott volt Mária életében, és persze ott volt mellette az, hogy barátok voltak, és hogy megbeszélték közösen a életüknek a történéseit, de ahogy mondtam, a korkülönbségből adódóan szerintem ez is így a kapcsolatuk része lehetett.
Bianca?
Hogyha egy kicsit eltávolodunk magától a történettől, és szerintem csak azt foglalkozunk, vagy nézzük meg, hogy mi is a barátság, akkor szerintem pont ez az, hogy több bőven, mert én úgy gondolom, hogy ez valamilyen szinten egy ilyen lelki kapocs, hasonló értékrend és érdeklődési kör, meg minden egyéb, ami hozzá tartozik, és ezek, amikor ilyen témákról, vagy hasonló gondolatokról beszélgetnek, akkor mutatkozik meg leginkább a segítségnyújtás, mert úgy segíted a másikat a saját véleményeddel, úgy formálod őt, hogy te ezt nem tudatosan cselekeded. Tehát, hogy teljes mértékében spontán jön az egész, és csak úgy alakul.
Igen, igen, igen. Észre se vesztük egy barátságba, de nem is hívjuk ezt segítségnyújtásnak. Az alapja a barátságnak, ahogy mondtuk, egy kölcsönös rokonszenv, és az arra épülő értékelő szeretet, mely legtöbbször a nézetek és az értékelés azonosságában is megnyilvánul. A barátságban nagy szerepe van a jóra való törekvésnek, a kölcsönös jó akaratnak, és az egymás közelségéből fakadó örömnek. A barátok keresik egymás jelenlétét és javát. És ugye, ahogy mondtuk, a barátságban a felek mindig egyenlőek. Nem függnek egymástól, nem fizetett alkalmazottak. Szabadon és egyenlően vesznek részt a baráti kapcsolatokban. Megköszönöm itt a részvételeteket, a gondolataitokat, és elköszönve a hallgatóktól, megkérem Korinát, hogy a kis hercegből olvasson fel nekünk egy szép részletet, ami szintén a barátságról szól. Arról a különleges kapcsolatról, ahol nem csak szeretjük egymást, jól érezzük egymást, vagy jól érezzük magunkat egymás társaságában, hanem képesek vagyunk egymásért felelősséget is vállalni.
Az idő, amit a rózsádra vesztegettél, azt teszi olyan fontossá a rózsádat. Az idő, amit a rózsámra vesztegettem, ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse. Az emberek elfelejtették ezt az igazságot, mondta a róka. Neked azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelidítettél. Felelős vagy a rózsádért. Felelős vagyok a rózsámért, ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Az előző alkalommal arról kezdtünk el beszélgetni, hogy hogyan éljük meg a szeretetet a kapcsolatainkban. Mit jelentenek számunkra a barátaink, kiket tartunk jó barátnak, milyennek képzeljük el a legjobb barátainkat. És valóban a barátság az egyik legszebb emberi kapcsolatunk, amely végig kíséri az egész életünket. Kerestem pár bibliai idézetet a barátságról. Nem is gondolnátok, hogy ez a kapcsolat milyen sokszor megjelenik a Szentírásban. Kérlek benneteket, hogy mindenki válasszon egy-egy idézetet, és olvassuk el egymásnak. Jó, figyeljünk egymásra!
A hűséges barát erős támaszod, vagyon talál, aki ilyen barátra szert tesz. A hű barátnak egyszerűen nincsen ára, nincsen, ami vele értékben fölérne. Mint az élet balzsama, olyan a jó barát, akik az urat félik, találhatnak ilyet.
Mi tetszett neked ebbe az idézetbe, Andi?
Az, hogy leírja, hogy egy igaz, jó barát akár életünk végig is ugye velünk lehet, és egy nagyon fontos pontja az életünknek.
Olivia, folytatod a sort?
Amint az olaj és tömjén füst öröm a szívnek, a gyengéd barátság vigasz a léleknek. A magad és az apád barátját ne hagyd el, és ne menj a testvéred házába, ha baj ér. A közeli szomszéd jobb, mint a távoli testvér.
Na, mi fogott meg téged ezekben a sorokban?
Nekem az az egyik nagy hitvallásom, vagy mottóm, hogy a családunkat nem tudjuk megválogatni, viszont a barátainkat igen. És előfordulhatnak olyan helyzetek az életben, mikor nem a vér teszi a családot családdá. Tehát, hogy lehetnek az életben fogadott testvéreink, akikkel nem köt össze minket a vér, és ezek a kapcsolatok néha szívhez szólóak talán, mint egy szülő-gyerek kötelék, vagy egy gyermek-nagynéni kötelék, szóval azért választottam ezt, mert nekem is vannak ugyanúgy támaszaim, akiket testvéreimként tekintek, és nem a vér, nem vagyunk vér szerinti rokonok.
Hát most pont arra próbálunk választ találni, hogy a barátságban mi ez a különleges kötelék, ami szinte testvérekké fűz össze bennünket. Irán, mit választottál?
Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Jézus törvényét. Én úgy szeretem igazából, hogyha támogatnak, és olyan barátaim nincsenek is, akik nem rendes barátok. Szerintem a barátság az alapul igazából a támogatáson, hogy mindig ott legyünk egymásnak. Szerintem ez nagyon fontos.
Nekem az furcsa ebbe a gondolatba, hogy a barátságra mindig úgy gondolunk, mint valami jó dolog. És ebben a kis szövegben úgy az van, hogy a barátság az bizony azt is jelenti, hogy terheket hordozunk. Sőt, lehet, hogy az igaz barátság igazából ez az egyik titka, hogy nem csak akkor vagyunk együtt, amikor moziba megyünk, meg jókat nevetünk együtt, vagy shoppingolunk a plázában, hanem igazán ugye a bajban mutatkozik meg, hogy ki a jó barát, ki az, akinek el tudom vinni én is a terheit, a nehézségét, és ki az, aki meghallgat és segíteni tud engem őszintén.
Mindig szeret a barát, de testvéri a nyomorúságban válik. Pont azért választottam, mert nagyon jól leírja, hogy az ilyen futó barátságok, vagy amik nem annyira szorosak, ott lehet, hogy szeretik egymást a barátok, de hogy igazából a nehéz pillanatok közben, hogyha azt együtt éljük át, akkor válik igazán szorossá a kapcsolat két ember között, vagy akár több barát között, hogyha együtt élnek meg olyan pillanatokat, amik nehezebbek.
Darina?
Vassal formálják a vasat, és az egyik ember formálja a másikat. Szerintem ez egy nagyon intelligens és jó gondolat, hiszen a barátainkat és az embertársainkat valamilyen szinten feladatunk segíteni és formálni őket. És én ezért választottam ezt az idézetet.
Bianca?
Mindenek előtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Bennem azért fogott meg inkább ez a gondolat, mert nekem elég aktuális. Mármint maga a megbocsátás, mert nem olyan régen volt egy elég csúnya veszekedésem az egyik barátommal, de utána képesek voltunk átgondolni, és nyugodt körülmények között leülni és megbeszélni, úgyhogy senkiben nem maradjon tüske. És szerintem a barátság egyik alapja pont ez, hogy bármi is történik, akkor is képesek vagyunk megbocsátani, és ezáltal, ahogy Darina is mondta, alakítani egymást, mert felismerik a saját és a másik hibáját is.
És milyen fontos ez a részben a megbocsátás, de hogy ebben benne van egy másik szép erény is, ez a hűség a barátunk iránt, ugye, hogy kitartunk mellette, jóban, rosszban, megbocsátunk neki, akkor is ott maradunk mellette, hogyha megbánt minket. Corina?
A testvér szeretetben legyetek egymás irán gyengédek, a tiszteletadásban egymás megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók. Hát szerintem bármilyen kapcsolatban nagyon fontos az, hogy tisztelettel beszéljünk a másikkal, hogy megadjuk egymásnak a kellő tiszteletet, valamint, hogy gyengéden beszéljünk velük, hiszen egy rossz hangsúly, hogyha valakinek nehéz napja volt, akkor nagyon meg tudja bántani, és csak még lejjebb tudja húzni, szóval szerintem figyelni kell erre a kettő dologra, hiszen ezeken is alapulhat egy kapcsolat.
Nekem maradt itt az utolsó idézet. Aki jó barátunk, az pártatlan bír ránk. A gonoszokat útjuk tévedésbe viszi. Én is gondolkodtam ezen az idézeten, hogy vajon mennyire fogadjuk el a barátainktól a bírálatot, és hogy vajon feladatunk-e az, hogy bíráljuk a barátainkat. De ugye pont itt a Darinánál volt egy olyan idézet, hogy bizony a barátok formálják egymást, tükröt tartunk egymásnak, és talán ez feladatunk is. Akiben megbízunk, annak elfogadjuk az értékítéletét is, megfogadjuk a tanácsait, sőt érdekel a véleménye. Milyen barátsággal kapcsolatos értékekkel találkoztunk itt az idézetek során, fel tudnánk sorolni? Milyen az a jó barát itt a szentírási idézetek alapján?
Például segítőkész és tisztelettudó,
hűséges és megbocsájtó.
És ugye, amit most tanárnő utoljára említett, hogy néha nehéz, meg fájdalmas kimondani a másik ember szemébe az igazat, főleg, hogyha tényleg közeli barát, de hogy kell már, hogy így tudjuk segíteni őt a saját útján.
No, van még valami gondolatotok ezzel kapcsolatban?
Hát talán mindegyikben érzékelhettük, hogy mennyire fontos a másik ember felé, és magunk felé is tanúsított lelkiismeret, hogy igenis merjünk például a megbocsátás szintjén is magunkba nézni, hogyha mondjuk hibáztunk egy vita során, vagy kimerjük mondani azt, hogyha esetleg meg vagyunk bántódva, az nagyon sokat tud változtatni, ahogy Bianca is mondta az előbb, hogy nagyon sokat tud finomítani, meg ahogy Darina is fogalmazott, nagyon sokat tud finomítani a kapcsolatokon, hogyha a lelkiismeretünkre hallgatunk, és kimerjük mondani azt, hogy hibáztunk, vagy esetleg a másik fél hibázott, és tudunk rendesen kommunikálni.
Igen, illetve minden ilyen konfliktus, meg nehézség, ami a barátságainkban óhatatlanul előfordul, ha nem is nap, mint nap, de ha belegondoltok, akkor és ügyesen helytállunk benne, hülyek leszünk a barátainkhoz, képesek vagyunk megbocsátani, akkor igazából mindig egy szinten magasabb szintre kerül a barátságunk. Egyre inkább elmélyül. És ez is olyan érdekes, nem? Hogy nem pusztán a közös élmények során, hanem az ilyen közösen átélt nehézségek azok, amik igazán megerősítik a barátságokat.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan évfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Évfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan, a hírek után folytatásos irodalmi műsorunk a beszélő könyvek szól.
ebben Szabó Magda Fűrelis című művének 25. részét Bánsági Ildikótól hallják. Majd a Kapcsolj rá egyházi könnyű zenei műsorunk szól. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után híreket mondunk majd Szószóló című műsorunkban. Az Egri Bazilika megáldásának pillanatait idézzük fel, majd Boldog Batthyány Stratmann László feleségéről, Koret Máriáról beszélgetünk, Székely János püspökkel. Majd a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Kormos Csaba gesztei plébános, a fájdalmas Rózsafüzér negyedik titkáról elmélkedik. Hajnali három óra után a híreket követően múltunk pillérei történelmi műsorunkban egyház történelmi sorozatunk folytatódik, melyben 11. Pius pápa további rendelkezéseiről Buda Péter atya teológiai tanárral beszélgetünk. Négy óra után zenei összeállítással kedveskedünk önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berec Renáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Turi Sarolta, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója Domán Vivien. A viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
Aki az én nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, az velünk van. Olvasom a Márk evangéliumban. Nagy titka megváltásunknak, hogy mint ma szokás mondani, anti-élettel hoz létre magasabb fekvésű életet, és mint a Szent Kereszt prefációjában mondjuk, onnan támadjon az élet, ahonnan a halál származott. Mikor tudunk a hitszakadásokra úgy tekinteni, mint Szent Pál a megfeszített Krisztusra, aki a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg oktalanság, de a meghívottaknak Isten ereje és Isten bölcsessége? És mikor fedezzük fel a történelem urának azt a merészségét és bátorságát, hogy vállalni merte a sebek megalázó és hiteltelenítő szégyenét a világ színe előtt, épp akkor, amikor a világ meghódítását akarta elérni a megváltásban. Épp ezt a merészséget kell észrevennünk a szakadásos egyházban is, merte vállalni a történelem színe előtt a kereszténységet hitelétől megfosztó és világbotrány számba menő felekezeti megoszlást, mint sebeket titokzatos szent estén, és ezeken keresztül tudta gyógyító kegyelmeit árasztani. Valahogy úgy, ahogy Szent Pál nézett minden hitszakadás alapformájára, a zsidóság elkülönülésére, nem általva ilyeneket leírni, vétkükből inkább üdvösség fakadt a pogányoknak, elvetésük megbékélése a világnak, megfogyatkozásuk hasznos a pogányoknak. A szakadások haszna. Sokkal mélyebb ez a titok, hogy sem oly könnyű volna a végére járni. Szent Pál szinte a fejéhez kap a titok mélységének peremén és fölkiált, mekkora mélysége Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának. Mély megfoghatatlanok szándékai, mély kifürkészhetetlenek útjai. Hálát adunk, Urunk, az ökumenikus gondolatért és mozgalomért. Tartsd ébren bennünk a gondolatot, mely egységre vezet minket. Gyógyítsd meg vakságunkat. Egyesíts minket abban, hogy mindig a te szavadra figyeljünk. Győzd le bennünk a kölcsönös tudatlanságot és ellenszenved egymás iránt. Add nekünk szeretetet tüzét, hogy leomoljanak a gátok és korlátok, melyek elválasztanak minket.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,